és egyben.
Könyvkiadás milyen formáig figyelhetőek meg az időszak legjelentősebb alkotójának, Vörösmarty Mihálynak az életművében? Mennyiben érinti, van-e bármiféle lenyomata nemzeti költői státuszának a piaci értékesítési viszonyokban, illetve könyvkiadás és költői életrajz kapcsolatának vizsgálata változtathat-e az eddigi, alapvetően az egyes művekre, politikai eseményekre, intézményrendszerre és így tovább épülő életrajzi narratívám? A kérdéskör az összefüggéseket, folyamatokat tekintve feldolgozatlan, a kritikai kiadás gyakran elszigetelt, puszta rögzítésre szorítkozó adatokat tartalmaz a Vörösmarty kötetek megjelenése kapcsán. Az életmű szakirodalmi háttere sem figyel fel például arra az elég szembetűnő és több mint meghökkentő tényre, legalábbis számomra meghökkentő, hogy a reformkor legnagyobb lirikusának tartott Vörösmartynak egyetlen önálló, csupán lírai műveket tartalmazó kötete, válogatása sem jelenik meg több mint 30 éves pályafutása során. Lírai műveit minden alkalommal, minden kiadás során más műfajokkal, eposz, dráma, prózai munkák együtt, számozott kötetekbe rendezve jelenteti meg, és nem tudunk arról sem, hogy ezen a következetesnek látszó szerzői gyakorlaton kiadói vagy akár baráti felkérésre próbált volna piaci szempontokra vagy költői státuszára építő megmondások alapján változtatni. Egyébként úgy látom, hogy az akadémiai, tehát a nagyjutalmak idején kapott bírálatokban is megfigyelhető ez a szemlélet, tehát soha nem emelik ki külön a lírai köteteit, hanem mindig más műfajok együtt történik meg ez az értékelés. Vagyis Vörösmarty lírai élete minden alkalommal együtt szimbolikusan és kiadástörténeti szempontból is összekapcsolódva mutatkozik meg más műfajokkal a közönség előtt, illetve jelenik meg a piaci kontextusban. Az előbb elmondottakkal szemben ellentétes viszont az életműben Vörösmarty drámai munkáinak kiadás története. Drámai műveinek szinte mindegyikét igyekszik önállóan, a korai időszaktól eltekintve, akár a prenumerációt is mellőzni saját költségén, illetve új kiadási formákat keresve is kiadni, és ez annak ellenére válik az életműben folyamatos gyakorlattá, hogy néhány kivételtől eltekintve szerzőként, befektetőként tetemes anyagi veszteséget, évekig elhúzódó, megrekedő értékesítést, egzisztenciális problémákat kénytelen elszenvedni. És ez különösen szembetűnő az akadémia, illetve a drámakiadás helyzetét a bemutatással járó ismertség, az előadási jutalék miatt alapvetően megváltoztatva a Pesti Magyar Színház megalapítása előtti időszakban. És akkor itt néhány példa felsorolás nem teljesen részletezve. Önálló kötetben előfizetőkön keresztül a november közepi Lipót napi vásárhoz igazod, ugye Kerényi Ferenc írt a vásárok és a könyvkiadásnak a szerepéről, igazodva jelenik meg a Salamon király 1827-ben, és Vörösmarty már a következő év elejére tervezi, de többszöri átdolgozás miatt végül csak 1830 májusában teszi közzé a bújdosókat. Utóbbinál az előfizetői formával is szakít, és új, ismeretlen megjelentetési gyakorlattal kísérletezik. Egyébként ez valószínűleg Bajza József hatására történt. A kötet kiadása az 20 váltóforint értékű, két év után 4 forint kamatot hozó részvényeket lehetett vásárolni, tehát részvényesi formában, akciák segítségével jelenik meg a kötet. És a mű nyilván a 25%-os kereskedői hasznot kikerülendő könyvvárosi forgalomba sem kerül, mai ismereteink szerint, legalábbis Vörösmarty egyik levele erre határozott utasítást ad. Sajnos egyébként itt nincsenek pontos adataink ennek a a kiadásnak az anyagi részleteiről. Annyit tudunk Vörös Marti egy leveléből, hogy a kiadó becsapta őt, de ennél pontosabbat egyelőre nem, vagy nem tartok itt ennek az anyagnak a föltárásában. Míg a remélt anyagi sikert nem hozó, a bujdosok megjelentetésének évében 1830 legvégén, de 1827-es előzmények után megkezdődik a Csongor és Tünde kiadásának előkészítése. A kiadás azonban már a következő év első hónapjaira helyeződik át. Megjegyzendő, hogy a fél ezeres példány számával ugyancsak erőteljes üzleti meggondolásokat sejtető mű előfizetési, terjesztési formáiról rendkívül keveset tudunk, maga az előfizetési felhívás példánya is a kritikai kiadás megjelenése után került elő Kerényi Ferenc jóvoltából. A kritikai kiadás jegyzetanyagát kiegészítendő, jó magam egyetlen, nem releváns, de a valós helyzettől bizonyára nem túl távol álló, megemlítendő portás adatot találtam egy későbbi vitaanyagban. Csató Pál 1838-as Vörös Marti és a Maródbán színházi jutalmazásának támadása kapcsán írott cikke azzal érvel, hogy az eredeti drámák első három színházi előadásából kapott jutalékrendszere, idézet következik, emlékeztet arra az elenyészetnek hitt időre, amikor a Csongor és Tündének három előfizetője volt, és itt egy felkiáltó jelet is tesz, hogy ezt a hármat, ezt jól értsük, itt az idézet vége. És ugye Csató még hozzáteszi, hogy igazgatóként Bajza, íróként pedig Vörös Marti, ugye megváltozott a 30-as években, itt már megváltozott viszonyok között, tulajdonképpen a 20-as évek végét a helyzetét próbálja alkalmazni, tehát az akadémia előtti időszak, és tulajdonképpen anakronisztikus módon szorgalmazzák ugye az íróknak az anyagi támogatását, és ott szerzőket is említ, akiknél ez elképzelhetetlen lenne. Egy picit visszatérve a Csongor és Tündére, tehát a mű, bár az bizonyosan tudjuk, hogy az előfizető gyűjtése megindult, sőt, baráti segítséggel ugye a Pozsonyi Országgyűlésen is próbáltak előfizetéseket szerezni, de előfizetési névsor nélkül jelenik meg. Tehát szinte bizonyosra vehetjük, hogy a nyomtatási költségek döntő részét a szerzőnek kellett fizetni. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a Csatónak a polemikus cikke és az ott említett előfizetői szám azért figyelembe vehető. Ha óvatosan, hipotetikus jelleges további, elsősorban az anyagi következmények rákérdező vizsgálatokat is igényelne, de a drámakiadások 27 és tehát 1827 és 31 közötti számát az egyértelműen piaci szempontú, tehát anyagi befektetést igénylő és hasznot remélő törekvést tekintve megkockáztatható, hogy nem kizárólag az irodalmi intézményrendszer hiány okozhatta azt az életrajz, véleményem szerint túlhangsúlyozott momentumot, miszerint Vörös Marti 27-ben az írói hivatás helyett az ügyvédi pályán való elhelyezkedést fontolgatja. Egyébként megjegyzem, hogy ezt pusztán egy levélben említi, tehát a Fehérvárra való visszatérést és az ügyvédi pályát, tehát nem sok adatot ismerünk erről, illetve nincs szó abban arról, hogy felhagyna, egyben fel is hagyna az írói pályával. 27-31 között években, mint utaltam rá, három önálló drámakötet kiadására is sor kerül, de jelenlegi tudásunk szerint mindhárom kiadás kisebb-nagyobb anyagi veszteséggel zárul. Eltérő szervezési fázisokban ugyan, de Vörös Marti egyik alkalommal sem várta ki a nyomtatáshoz, terjesztéshez elegendő előfizetői, illetve részvényesi számot, azaz a kiadásokat részben saját megtakarításból, barátaitól kért kölcsönökből finanszírozta, azaz a törekvéseit, megélhetését az irodalmi közeg kontextusában próbáljuk értelmezni. A későbbi akadémiai fizetésnél lényegesen nagyobb, ugye ekkor a tudományos gyűjtemény szerkesztéséért 800 pengő forintot kap, ugye az akadémiai munkáért 500 forintot, tehát ebben az időben nagyobb állandó összeg állt rendelkezésére, azonban folyamatos drámakiadási, üzleti törekvése hullámzó, az egzisztenciális ellehetetlenülést is magában hordozó eseteket is generált. A tendencia azonban még a 30-as évek elején is fennáll. Ösmarty első a kiadási, nyomtatási, terjesztési jogokra vonatkozó, ugye a Trattner Károly Istvánnal 32. augusztusában kötött szerződést, 10 év időtartalma kötött szerződést, és ugye itt nem közöl drámai műveket, ez a három kötet, ugye az első lírai műveket tartalmazza, a második, ugye az aláfutás, tehát a harmadik pedig a kisebb epikus műveket. Egyébként feltűnő itt a szerződés kapcsán, hogy a két epikus kötetére egyébként a Károly ötszörös árat fizet, mint a lírai művekért. És akkor áttérek itt egy másik blokkra, hiszen ugye, tehát azzal próbáltam érvelni, hogy a piacon elsősorban a drámai műveken keresztül próbál megjelenni Vörösmarty, és hát ugye ezen a téren alapvető változást hoz majd a Pesti Magyar Színház, illetve a későbbi Nemzeti Színház. Hiszen ugye itt az előadások után járó jutalék, ez a utánam következő Szalisznyó Lilla sokkal, sokkal többet tud. Tehát ugye a lényege az, hogy ugye az előadások után, vagy mindannyian tudjuk, ugye a szerzőknek bizonyos jutalék jár. Tehát a Pesti Magyar Színház a drámák színpadi adaptációján keresztül átformálja, és újszerű, rendkívül érzékeny kapcsolatot teremt a műfaj és a könyvkiadás viszonylatában. Vörösmarty 37. december végi javaslatára, tehát még a Pest vármegyei választmányi részvényesi működés idején, és ez fontos, hogy a Bajza igazgatás alatt elfogadják, hogy a drámai művek első három bemutatója után a tiszta haszonból jutalékban részesül a szerző. Ugye azonban, hogy ha már megjelent mű bemutatására kerül sor, akkor ugye a jutaléktól elesnek a szerzők. Egy színházi előadás sikere jelentősen befolyásolta a nyomtatott mű eladható példányszámát, színpadi bukás esetén viszont megfordult ugye a folyamat, tehát a mű könyvformátumban való megjelentetése legalábbis az előadáshoz közeli időben szinte értelmét veszti, vagy legalábbis majd, hogy nem garantálható veszteséget jelent. A kezdeti időszak szerző gyakorlata azt mutatja, hogy a művet az első előadás követően, és még az előadásoknak a könyvpiaci hatása idején kell megjelentetni, ügyelve arra, hogy lehetőség szerint közben mindhárom előadás részesedését is megkapja a szerző. Természetesen mindez, hiszen az első és a harmadik előadás között többnyire egy-két hónapnyi időt telt el, a nyomtatáshoz szükséges összegnek a prenumeráció gyakorlatához képes sokkal gyorsabb megteremtését követelte meg, vagy a szerzőnek magának kell rendelkezni az összeggel. Bizonyára ez indokolja, hogy a színház új honorálási rendszerében elsőként előadott és szinte az a párhuzamosan megjelentetett két dráma, tehát Vörösmarty Maródbán és Szigligeti Ede Gyászvitézek című munkája deklaráltan is az újszerű kiadási formákkal, illetve megjelenési módjuk a szerzői jog kérdéséhez is érdekes adalékul szolgálnak. És akkor most áttérek ennek a két dráma kiadásnak rettenetesen
lassan letelik az idő.
Atya Isten. Akkor nagyon gyorsan összefoglalom, tehát ennek a 2 percen van még? Az nagyon. Tehát tulajdonképpen egy olyan szöveg, ezt igyekszem tartani, jelenik meg a jelenkorban, amely egy irodalombarát társaságot vázol föl a két kiadás köré, és a szöveg lényege az, hogy a szerző említése nélkül ez a baráti társaság kinyomtatja a szöveget, és a kinyomtatott példányokat visszaajándékozzák a szerzőnek, aki és cserébe, tehát az összegyűjt pénzt ugye kinyomtatják, odaajándékozzák a szerzőknek, és cserébe ezt így említi a szöveg, egy ingyen példányt kapnak vissza. A történet lényege, ahogy látom, tulajdonképpen az, hogy mivel a Nemzeti Színházban ugye igazgatóváltás megy végbe, tehát Bajza lemondásra kényszerül rendkívül korán, itt elsősorban az opera háborút lehet említeni, vagy az eltérő, a színház és Bajza, tehát a részvényesek és Bajza eltérő színházi politikáját. Úgy látom, hogy de sajnos már nem tudom elmondani, tartom magam az időt, rosszul osztottam be, hogy megpróbálják magát a szerzőtől eltávolítani a kiadást, azaz, hogy jogszerűen védhetővé váljon, és ugye a színháztól követelhető legyen, itt Vörös Marti esetében egyébként a 3. előadásért járó jutalék, és ez egyébként a későbbi anyagból nagyon szépen dokumentálható történetet jelent.